Isten tiszteletünk megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ahogy egész héten most is, énekkel kezdjük, Szentlélek, jöjj! Imádkozzunk. Mennyi kérésünk volt, és mennyi kérésünk van naponként, Istenünk, Te hozzád. A földi életnek a gyötrelmei, nehézségei, problémái között mindig születnek új és új kérések. Ezen a héten viszont a kéréseink mellé oda tettük, ami számunkra nagyon fontos, a Te lelkedért való könyörgést. Jöjj, Szentlélek, közénk! Jöjj, hogy világosíts meg minket mindazokban a dolgokban, amelyekben homályosan látunk. Annyi minden útvesztő van a földi világban, amely hívogat és eltévelyezt minket. Olyan jó lenne nagyobb világosságban járni, nagyobb határozottsággal látni azt az utat, amelyet számunkra kijelöltél. Köszönjük, hogy hívhatunk téged a lelked segítségül, bátorításul, azért, hogy nap mint nap ő legyen a mi gyámolítónk. Ma este is ezt tesszük. Kérünk téged, hogy légy itt a te lelked által, mutasd fel azokat az értékeket, amelyekre szükségünk van, amelyek megerősítenek, meggyógyítanak, megvigasztalnak minket. Maradj velünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetés előtt a következő énekünk a Pünkösnek jeles napján. Énekeskönyvünk éneke. Mielőtt felolvasnám a ma esti ígét, azelőtt szeretnék egy rövid összefoglalást elmondani arról, ami a héten estéről estére üzenetképpen elhangzott itt a gyülekezetben. A hétfői napnak az volt a témája, hogy egyszer élünk. Most erről többet nem mondok, de maga ez a mondat már nagyon sokat jelent. Ez az egyszer élés igen-igen fontos, nem csak az idősebbek számára, hanem a fiatalok számára is. A második nap kedden az elrontott életről szólt az ige, benne vagyunk mi is ebbe a körbe nyilván. Szerdán az elkésett bűnbánatról szóltunk, csütörtökön az elkésett életmentésről, és a tegnap pedig egy pokoli gondolatról. És miután ezeket a címeket elolvastam, azután mondom el, hogy tulajdonképpen egy nagyon ismert történetnek az alapján szólt az igehirdetés egész héten, a gazdagnak és Lázárnak a történetéről, mindannyiunk történetéről, amiből kiderült, hogy vannak gazdagok és vannak szegények, vannak kivetettek, vannak számon tartottak, és ezek közé mi is valahova beletartozunk, hol gazdagok vagyunk, büszkék, és talán sokszor úgy érezzük, hogy nagyobbak, többek, mint mások, máskor pedig annyira szegények és nyomorultak vagyunk, hogy fel sem tudunk igazán nézni. Ezek helyzetkérdések. És aztán ebből az egész történetből kerekedett ki az, amit nekünk meg kellett tanulni, hogy ebben az életben, amelyet Isten egy életként adott nekünk, bizony jól kell sáfárkodni ahhoz, hogy a végén még az a hitünknek nagy ajándéka is a miénk lehessen, hogy az örök élet reménysége. Nos, ehhez a pár mondathoz most hadd jöjjön a bezáró rész, ami már nem ebből a történetből való, hanem az Ámos próféta könyvéből, annak a 4. fejezetéből olvasom a 11., 12. és 13. verseket. Felforgattam, mondja Isten, közületek többeket, amint felforgatta Isten Sodomát és Gomorát, és olyanokká lettetek, mint a tűzből kikapott üszök, és mégsem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr. Azért hát eképpen cselekszem veled, Izrael, minthogy pedig eképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, ó Izrael. Mert íme, aki hegyeket alkotott és szelet teremtette, és aki megjelenti az embernek az ő gondolatját, aki a hajnalt sötétségé változtatja, és a föld magaslatain lépdel, az Úr ő, a seregeknek Istene, az ő neve. Ennek az estének meg az a címe, hogy készülj Istened elé. Ebből a 3 kis versből a középső versnek egy kis fél mondata csupán, de azért hadd mondjak erről egy kicsit többet. Ámos egy nagyon szigorú próféta volt, ma így mondanánk, hogy ami a szívén, az a száján. Nem félt a királyoktól, nem félt a gazdagoktól, és nem félt a szegényektől sem. Az egyetlen, aki az ő számára a legfontosabbat jelentette az életében, az Isten volt, és az az elhívás, amelynek részesévé lett, hiszen mindaz, amit elmondott az ő proféciájában, az Istennek az üzenete volt, és ő ezt nagyon komolyan vette. És ebben a pillanatban már meg is állnék, és azt mondanám, hogy bizony, milyen jó lenne, ha azt a sok-sok igehirdetést, ígét, amivel az Isten közelített hozzánk, nem csak emlékeznénk rá, hanem úgy tudnánk értékelni is a magunk szemszögéből, hogy az Isten vajon miért is szól hozzánk. Hadd kérdezzem meg, hogy a 21. század gyülekezetének miért kell az Istennek így figyelmeztetni minket, hogy egyszer élünk. Ez egy 2000 éves történet, vagy még talán több is, több ezer éves, hiszen azaz eszünk, iszunk, mulassunk, meg holnap úgyis meghalunk, ez egy nagyon régi megfogalmazása az egyszeri életnek. Nem tudjuk, hogy egyszer élünk. Azt sem tudjuk, hogy elrontottuk az életünket. Azt sem tudjuk, hogy sokszor a bűnbánatunk elkésett már. Hogy már valamit úgy elrontottunk, hogy nem lehet helyrehozni. Vagy szerettünk volna valakit megmenteni, és már nem sikerült, mert későn nyúltunk utána. Vagy bennünk is megszülettek a pokoli gondolatok. Nos, ha az utolsó estének az a címe, hogy készülj Istened elé, akkor ez azt jelenti, hogy mindazzal, amit egész héten hallottam, ami bennem felmerült, ami bennem megmozdult, ami átjárta a szívemet, azzal vagyok itt most, az örökkévaló Isten előtt. Mit mond ma este nekem Isten? Azt mondja, hogy nagyon sokszor próbálkozott már velem. Mindahogy mindannyiunk tudjuk, hogy az élet hányszor tett minket valamiféle próbára. Hogyan kellett nekünk megállni, megharcolni? A legkisebb gyermektől kezdve, aki megtanul egy néhány soros verset, és el kell mondja valahol, az már egy próbatétel. És aztán ezek mind nőnek és nőnek, mind több és több lesz. Amikor a gyermekeinket kell neveljük, amikor össze kell álljon a családi közösség, amikor munkahelyen helyt kell állni, amikor vizsgázunk, vagy ki tudja hányféle módon kell nekünk helyt állni, akkor bizony észre kell vegyük azt, hogy ez nem csak a mi erőnkből történik. Ha csak a mi erőnkből történik, akkor vannak a veszélyhelyzetek, akkor van az elkésett életmentés, akkor van az elkésett bűnbánat, és így tovább. Megpróbáltam az Isten elé állásnak néhány olyan emberét, történetét felidézni, amit a Bibliában találtam, közel sem a teljeség igényével, de amelyek jól mutatják azt, hogy tulajdonképpen minden ember és minden helyzetben lévő ember valamilyen módon ott áll az Isten előtt, akár úgy, hogy vitatkozik vele, akár úgy, hogy elfogadja, akár úgy, hogy lehajtja a fejét és bűnbánattal, akár úgy, hogy kevélyen az Isten akaratának ellenáll. Ezt a néhány általam feljegyzett példát azért szeretném elmondani, mert ezek mögött vagy ezek között is megtaláljuk a saját életünket. Az első példa az Ábrahám, aki Sodoma és Gomorra pusztulása idején odaállt az Isten elé, és azt mondta, hogy hát ha van ebben a két városban néhány igaz ember, egyszer 50-et, aztán szép lassan lement egész 10-ig, és kérte az Istent, hogy ne pusztítsa el. Már is arra gondolok, hogy hányan vagyunk most éppen itt, akik arra gondolunk, hogy nekünk vannak szeretteink, akik talán-talán az Isten ítélete miatt nem a mennyországba, hanem a kárhozatra kerülnek. Nem félünk, nem féltjük őket, nem imádkozunk értük, nem harcolunk azért, akár az Istennel is, nem próbálunk mi is licitálni, hogy Uram, de az én gyermekem, egy kicsit fogd a kezedbe, az én testvérem, egy kicsit figyelj rá, vedd rá, amit én nem tudok megtenni, azt te meg tudod tenni. Hány ilyen vitatkozós imádságunk volt és van. Menjünk tovább. Jákobnak az imája, amikor saját magáért imádkozik. Szabadíts meg, Uram, engem a bátyám kezéből. Milyen rettenetes tragédia. Hát azért vannak a testvérek, hogy egymás ellen fenekedjenek. Azért, hogy egyik megölje a másikat. Azért, hogy egyik kelljen, féljen a másiktól. Rengeteg példát tudnék hozni, ahol a családi körben ezek az összekoccanások, ezek a vitatkozások nagyon komoly, súlyos bántásokat, sebeket ejtettek. Az Isten Jákobot meghallgatta. Aztán ott van Mózes, aki a pusztai vándorlás alatt állt oda az Isten elé mindegyre. Hol azt mondta, hogy látod, Uram, a te néped milyen rossz fajta nép, büntesd meg őket. Hol pedig odaállt és felemelte a kezét, és azt mondta, hogy könyörülj rajtuk. Hol pedig a saját életéért könyörgött, azért az életért, amelyet tudta, hogy ott van az Isten kezébe, és mégis sokszor annyira veszendőnek látta. Aztán jön egy következő szereplő, Gedeonnak hívják, akit az Isten kiszemel, és azt mondja, hogy rád fogom bízni a népemet, te kell harcba vigyed őket, és te kell győzedelmeskedj. És akkor megszólal a bírája Istennek, és azt mondja, hogy akkor mutasd meg, hogy te velem vagy, adj jelt. Hányszor kértünk jeleket? Hányszor akartuk mi is tudni, hogy az Isten velünk van? Hányszor akartuk látni azt, hogy az Isten jelekkel mutatja a kijelölt útat, mert nem tudtuk, hogy merre kell menni? Hát nem igaza volt Gedeonnak. És az Isten meghallgatta, és csak azért mondom el a történetet, ha véletlenül valaki nem emlékezne rá, hogy a jelt úgy tette le, hogy egy marék gyapjút rátett a szérűre, a mezőre, és azt mondta, hogy ha reggelre a gyapjú száraz lesz, és minden körülötte harmatos, akkor elhiszem. És amikor reggel így volt, akkor azt mondta, hogy lehet, hogy ez csak véletlen, még egyszer kiteszem, és akkor legyen fordítva. Hát nem a mi szavunk ez? Nem mi vagyunk azok, akik olyan iskolás módszerekkel azt mondjuk, hogy ha ma megúszom, akkor hónapra tanulok. És ha hónapra sem tanultam, akkor ugye még egy nap kegyelmi idő csak jár nekem. És ott van Illés, aki úgy áll meg az Isten előtt, hogy azt mondja, hogy befejeztem. Nem akarok többet neked szolgálni, nem akarok semmit tenni. Minden, amit eddig tettem, érted volt, és te ezt nem tudtad eléggé értékelni. Vajon nem a mi gondolatunk ez is? Hát értékelik a gondolatainkat? Értékeli maga Isten a szolgálatainkat. Nem úgy van ez, ahogy a próféták egyike, Jeremiás mondja, búskomoran, amikor megverik, elkergetik, megkínozzák, és azt mondja, hogy de hát Uram, mindez érted van, miért hagyod? Igen, ahányszor rossz paszban vagyunk, mindig nekünk is ilyen imádságok fakadnak a szívünkben, hogy miért hagyod? Miért vagyok beteg, miért vagyok gyenge, miért vagyok egyedül, és lehetne sorolni. Jön a következő, Dávid, akinek a zsoltárait jól ismerjük. Ha valakinek szüksége van lelki feloldódásra, lelki malasztra, lelki simogatásra, üsse fel a zsoltárok könyvét, és ott megtalálja azt, ami neki való. De ha valaki azt akarja, hogy az Istennel való szembeállásában ott lehessen azokkal a szavakkal és gondolatokkal, az is megtalálható a zsoltárban, ahol az ember azt érzi, hogy az ellenség, meg a körülmények, meg mindenki hibás, csak ő maga nem. De benne vannak a bűnbánó zsoltárok is, benne vannak az Isten ítéletei is, az Isten elé így is lehet állni. A prófétákat külön most nem sorolom, de mindenki ott is láthatja azt, hogy mindenik oda kell álljon az Isten elé, ha valami baja van, vagy valami öröme, vagy bánata van. És aztán menjünk át az Új Szövetségre. Ott sem embereket külön-külön szeretnék megemlíteni, hanem azokat, akik mi vagyunk. A betegek, a bénák, a poklosok. Azok az emberek, akik rá vannak arra szorulva, hogy egyszer csak jöjjön az áldott orvos, azok az emberek, akiknek arra van szükségünk, hogy azt az általunk felkavart békétlenséget békességgé tudja tenni, mennek Jézushoz. De nem csak azok, hanem a főemberek is. Akár farizeus, akár írástudó, akár olyan, aki még nincs tisztába azzal, hogy mi is az, amit Jézus hozott erre a világra, és mit akar Jézus tőlünk elvárni. A gazdag ifjúra gondolok most, aki úgy megy Jézushoz, hogy örök életet akar szerezni. Ki ne akarna? Tele van az irodalmunk, a zeneirodalmunk is, és talán mindenikünknek az álma is azzal, hogy örök élet. Tudjátok, ma már olyan is van, ha jól tudom, statisztikailag, talán nem is tévedek, 39 olyan ember tartanak számon, aki lefagyasztotta magát, hogy majd egyszer, amikor eljön a tudománynak az az ideje, akkor őket fel lehessen támasztani. És ezért hatalmas összegeket adtak, hogy ilyen lefagyasztó bankba tehessék az ő testüket. Ez nem egyebet jelent, mint azt, hogy az ember akarja az örök életet, igényli. Mi magunk is igényeljük, azért járunk templomba, azért imádkozunk, azért van Bibliánk, és ráadásul még egy olyan dolgot igénylünk, amit az Isten a saját szeretetéből, ingyen, kegyelméből nekünk akar ajándékozni. Miért van az, hogy mégis olyan sokan visszautasítják, nem kell, nem foglalkozunk vele, egyszer élünk, mondjuk sokszor mi magunk is. Az örök élet az valami olyan ajándék, amit mi nem tudunk felfogni az eszünkkel. A mi Istennek akkora ajándéka, hogy nem fér bele a földi életünknek a koponyájába, hanem ahhoz kell egy hosszú-hosszú élet, amely mögött ott van az Isten irgalmasságának az a csodája, amit maga a hitvallásunk is úgy mond, hogy nem is halunk meg, hogy a mi halálunk az csak bűneinkre nézve halál, de által menetel az örök életre. És hozzátenné Isten, hiszed-e ezt? Jézus így kérdezné, ezzel élsz-e? Amikor készülök az Isten elé, akkor vajon milyen gondolatokkal készülök? Csak azzal a földi világgal együtt, és a benne lévő, vagy belőle kapott gondolatokkal, hogy hol fáj, mit kellene megoldanom, mihez kell a te segítséged, vagy pedig Istenhez úgy is lehet készülni, hogy elfogadni azt a sokszor elfogadhatatlan nagy ajándékot, amit mi örök életnek nevezünk. Van egy másik gondolatom is ma estére, ami nagyon közel áll ehhez az ige részhez, készülj Istened elé. Minden Isten tiszteletre úgy kellene készülni, hogy amikor ide bejövök, akkor vele fogok találkozni. Akkor nekem lesz mondani valom számára az imádságaimban, és lesznek Istennek is mondani valói az én számomra, mit csinálok ezekkel. Egy-egy imádságnak vajon mi az utóélete? Egy-egy meghallgatott ige hirdetésnek mi az utóélete? Egy-egy elolvasott ige résznek, amit reggel kapkodva olvasok, vagy este nagyon álmosan, mi az utóélete? Ezt kérdi az Isten, talán éppen ma este tőlünk. És aztán végül pedig, amit elmond itt Ámos prófétán keresztül annak a népnek, amely Istennek a népe. Azt mondta, hogy felforgattam közületek többeket, Gomorát és Sodomát is. Olyanokká lettetek, mint a tűzből kikapott üszök. A tűzből kikapott olyan szenes fa, ami megégett, de ami nem égett még el. Amiben még talán van valami reménység, csak a mi számunkra nincs, de az Isten számára van. Ezek olyan lehetőségek, amelyekre az Isten azt mondja, hogy a bűnbánó ember, az Istenre rátalált ember, az mindig egy olyan valaki lehet, vagy kell legyen, aki reménykedhet. Mert az Isten képes ezekből a tűzből kiszedett, félig elszenesedett életekből is igazi életet teremteni. Ennek dacára mégsem tértetek vissza hozzám. Nagyon gyakran emlékszem egy olyan családra, házaspárra, akik egyszer egy autós karambol után megmenekülve idejöttek a templomba, és ide is ragadtak a padhoz, minden Isten tiszteleten itt voltak, hálát adtak, a csodájukról beszéltek, aztán egyszer csak eltűntek, s többet nem jöttek. És azt mondták egy találkozásunk alkalmával, hogy ez a múlté, ez a múlté, igen. Ennyi lett belőle, a csodából. Nem abból élünk meg, és nem az lesz majd a hitünknek az alapja, hanem az a Krisztus, aki állandóan noszogat minket, hogy menjünk az Isten elé. Menjünk hálaadással, és menjünk kérésekkel. És aztán azt mondja Isten, hogy készülj az Isten elé, mert hegyeket alkottam, szelet teremtettem, megjelentettem az embernek a gondolatait, a hajnali sötétséget világossággá változtattam. Én vagyok az Úr, a seregeknek ura. Akkor a hatalom jelenik meg az ember előtt, hogy szinte megbénul, ha úgy belegondol abba, hogy ő az Isten gyermeke. Annak a gyermeke, aki megteremtette a világot. Annak a gyermeke, aki Krisztust képes volt feláldozni azért, hogy nekünk az örök élet igaz legyen. Annak a gyermeke lehetek, aki nagyon sok mindent tesz nap mint nap, hogy én megmaradhassak egy olyan úton, ami az ő útja, s amely az ő országába vezet. Befejezem azzal, ami ennek az egész hétnek a fő gondolata volt. Készüljünk arra, hogy az Isten lelke áradhasson az életünkbe. Nem csak pünköstkor, nem csak holnap, nem csak holnap után, hanem minden nap élünk mi ebből a kegyelmi ajándékból, de most egy kicsit valahogy fontosabbá lesz, erőteljesebbé lesz. Lehet kérni, hogy zúgjon át az életünkön az Isten lelkének a szele, hogy egy kicsit felébresszen, megértesse velünk azt, amit egész héten tanultunk, egész héten hallottunk. Elcsendesedjünk, és énekszóval feleljünk most az ige hirdetésre, az énekünk pedig Úr lesz a Jézus mindenütt. Örökkévaló Urunk, köszönjük, hogy lehet kérni téged, hogy jöjj a te lelkeddel közénk, azzal a lélekkel, amely új életet tud teremteni, amely meg tud mozgatni, amely békességet tud teremteni. Köszönjük Istenünk, hogy ha egész héten rá tudtunk figyelni, akkor sokat tanulhattunk abból a krisztusi történetből, amelyben mi is szereplői voltunk estéről estére, amelyben észrevehettük azt, hogy nem mindig figyelünk rád, nem mindig gondolunk időben, és hozunk döntéseket, jó döntéseket, hogy mi magunk vagyunk azok, akik sokszor elrontjuk saját életünket, saját akaratunkkal. De milyen nagy a te irgalmasságod, hogy mindent újra lehet kezdeni. Ez a pünkös csodája, a léleknek a csodája. Mert te irgalmas vagy, és meg tudsz bocsájtani, fel tudsz emelni, meg tudsz gyógyítani. Ezért vagyunk ma is itt. És te tudod a legjobban, Urunk, hogy milyen sok emberért, milyen sok testvérért aggódunk és imádkozunk. Nem csak betegekért, nem csak szomorkodókért, hanem családtagokért is, akiknek életük veszendőbe megy, ha nem találnak rád, ha te nem találod meg őket. Most érettük imádkozunk. A te nagy irgalmasságodba ők is beleférnek, tedd hát láthatóvá a te csodáidat a számukra, érezhetővé és elérhetővé a te kegyelmedet, amelyet megmutattál Jézus Krisztusban. Ők is, ugyanúgy, mint mi magunk, e földi világnak keserűségeit, nehézségeit tapasztaljuk meg, és élünk ugyanolyan kísértések alatt. De te meg tudsz szabadítani, és kegyelmedet ránk tudod árasztani. Ezt kértük egész héten, és kérjük a holnapi napra, az ünnepnapunkra, és az azt követőre is. Készíts minket a te lelked fogadására. Engedd, hogy betöltse ezt a házat is, a te lelkednek az az ereje, amely minket újjászül, és az örök élet ajándékát elfogadtatja velünk. Hallgass meg imádságunkat, maradj velünk, most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom a testvéreim segítő jó indulatába. Hirdetem, hogy holnap egy Isten tiszteletünk van, úrvacsora osztással egybekötve ebben a templomunkban, és pünkös másodnapján is, hétfőn is lesz. Vasárnapi rendszerint Isten tiszteletünk, akkor is megterítjük az úrasztalát. Az áldás előtt az utolsó éneket énekeljük, Atyám két kezedben csak ott lakhatom.
Yeah.
fennállva vegyük Isten áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, Istennek népe, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját teréjád, és adjon te néked békességet, Szent Fia az Úr Jézus Krisztus által. Amen.